mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Urunk, te látod azt, hogy ki hogyan jött erre a mai alkalomra. Te látod a szívünket, a szívünk állapotát. Látod, hogy kiben mi lakozik, és olyan jó, hogy előtted nincs rejtve semmi sem. Hogy te belelátsz életünk és szívünk bugyraiba, mindent tudsz rólunk. És te nagyon jól tudod, hogy mire van igazán szükségünk. És olyan jó, hogy neked van hatalmad megadni mindazt, amire igazán szükségünk van. Így kérünk, hogy adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Így kérünk, hogy légy jelen, és add meg mindenkinek azt, amire igazán szüksége van, és munkálkodj a mi szívünkben. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a második korintusokhoz írott levelének 12. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töm is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! A mai ige szakaszunk egy igazán különleges eseményt ír le. Olyan történésekre hivatkozik Pál apostol az életében, amelyet sem előtte, sem utána nem említ egyetlen egyszer sem. Magáról az eseményről nem tudunk igazából semmit. Feltételezhetően ugye itt említi, hogy 14 évvel ezelőtt, feltételezések szerint ez Krisztus után 42 és 45 magasságában történhetett, és Isten elragadta őt a harmadik világba. Nekünk kevésbé kell ezzel foglalkoznunk, ezzel az elragadtatással, éppen azért, mert Pál apostol azt írja, itt idézem az igét, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Szándékosan nem akar erről beszélni, mert vannak olyan dolgok ebben a világban, amelyeket nem tudnánk befogadni. És a harmadik világnak a dolgai, az, hogy Pál apostol betekintést nyerhetett, ez csak Isten és őre áll vonatkozhatott, és ez a világ, ez a testi és lelki vagy szellemi világ ezt nem tudná befogadni. Kevésbé kell tehát ezzel foglalkoznunk, inkább a hivatkozásnak a céljával, az okával, hogy mi célból írta le Pál az akkori embereknek ezt a történetet, és magát ezt az ige szakaszt. És ha jól megfigyeljük, akkor Pál apostol sokszor hivatkozik levelei elején arra, és sokszor megkérdőjelezik az ő apostoli elhivatását, és sokszor hivatkozik a leveleiben arra, és idézek néhányat, nyilván itt a 13 levélből, csak a teljesség igénye nélkül néhányat írtam ki, a 2. Korintus levél első fejezetének első versében ezt írja Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, de az első levelet is hasonlóképpen kezdi Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola. Vagy a római levél első fejezetében az első verset így kezdi, hogy Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Vagy a Galatákhoz írott levelet így kezdi Pál apostol. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által. Vagy az Efezusi levél első fejezetét így kezdi Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Azért hivatkozik erre újra és újra a levelek elején, mert újra és újra megkérdőjelezték apostoli elhivatottságát, ezért mintegy nyomatékosítani szeretné, hogy ő Jézus Krisztus elhívása és megbízatása által apostol, hogy nem ő választotta ki önmagát, azaz nem egy önjelölt apostol, nem egy önjelölt evangélista, hanem felülről kapta apostoli szolgálatát. És ezért írja ott a 12. fejezet 11. versétől azt mondja, hogy esztelenné lettem, ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanotok, hiszen semmivel nem voltam alább való a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben megnyilvánultak közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Tehát Pál apostol itt arra utal, hogy ő semmivel sem kisebb apostol a többinél. És a harmadik világba való elragadtatásról is csak azért beszél nagyon tömören, hogy neki is lenne mivel dicsekednie, de nem teszi, mert nem akar beállni a versengők közé. Tudnélik, drága testvérek, a korintusi gyülekezetben nagyon erős volt a versengés. És pártoskodtak. Majd mindjárt fogok idézni néhány igét, hogy milyen problémák voltak abban a gyülekezetben, És ebben a részben, itt a 12. fejezetben, amikor azt mondja, hogy dicsekednem kell, ha bár nem használ, mert rámutat arra, hogy az a fajta versengő és dicsekvő élet, amiben a gyülekezet van, az nem használ a gyülekezet építését, nem szolgálja. És elmondja ezt a történetet, hogy ő elragadtatott a harmadik világba 14 évvel ezelőtt, de ő ezzel nem akar beszélni, erről nem akar beszélni. Ő ezzel nem akar foglalkozni. Mert nem akar beállni a versengők közé. És ebben a részben is egyedül az Isten hatalmára és erejére szeretne rávilágítani. És olyan döbbenetes, hogy beszél arról, hogy van valami betegsége Pál apostolnak. Nem tudjuk, hogy mi. Vannak feltételezések, hogy milyen betegsége lehetett. Nem akarunk találgatásokba bocsátkozni. Eltérőek ezek a kutatásoknak a véleménye. Valaki azt mondja, hogy epilepsziás lehetett, aztán többféle más testi fogyatkozást is felsorolnak. Nem akarunk ebbe belemenni, mert nem érdemes. De Pál apostol éppen ebben a részben azt mondja, hogy töv is adatott a testemben, én kértem az Urat háromszor is, hogy vegye el tőlem, de ő azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És ebben a részben Pál apostol nem akar semmi mással dicsekedni, csak azzal a kegyelemmel, amit ő kapott. Igen, sajnos a korintusi gyülekezet hajlamos volt a versengésre, némelyek többre becsülésére, és ezért beszél az 1 Korintus 3-ban arról, hogy egyedül csak az számít, aki a növekedést adja. Mert lehet, hogy volt, aki öntözött, volt, aki kapálgatta azt a kis fácskát, de nem ez a lényeg, hanem az a fontos, aki a növekedést adja. És Pál apostol lecsitítja és lehűti a gyülekezetet, hogy figyeljetek, ez a pártoskodás, ez nem szolgálja a gyülekezet javát. Mert az se fontos, aki ültet, az se fontos, aki öntöz, hanem egyedül az a fontos, aki a növekedést adja, az Isten. És ezért olvassuk ebben az igében, amikor Pál apostol azt mondja, hogy én könyörögtem az Úrhoz, és ő azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. Igen, kedves testvérek, a korintusi gyülekezetre jellemző volt ez a fajta pártoskodás, versengés. És Pál apostol nem akar ebbe a pártoskodásba, versengésbe beállni, hanem ebben a részben is azt mondja, hogy én nem tudok másról nektek beszélni, csak arról az Úrról, aki nekem is kegyelmet adott. És tudjátok, a korintusiak lelki állapota elég viharvert volt. Sok probléma, sok küzdelem van a gyülekezet életében. Pál apostol ezért írja nekik a következőket, hogy tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Igen, ez a két levél, a korintusi levél első és második levele sok nehézséget ölel fel. Amiről Pál apostol kénytelen írni, beszélni, hiszen a gyülekezet életét teszi tönkre ez a sok bűn. Néhányat tényleg csak a teljesség igénye nélkül összeszedtem, hogy milyen problémák, milyen nehézségek voltak a korintusi gyülekezetben. Volt viszálykodás, ugye amiből itt idéztem az 1 Korintus 3-ban. Aztán ott volt a felfuvalkodottság, ott volt a gőg a gyülekezetben. 1 Korintus 4. és 8. fejezetében beszél erről Pál. Ott volt a paráznaság, az 1 Korintus 5-ben beszél erről. Vagy az egymással való pereskedés, az 1 Korintus 6-ban. Vagy a szabadosság, szintén ugyanebben a fejezetben. Vagy a szeretet hiánya, és ezért fogalmazódott meg a szeretet himnusz. Hogy Pál apostol arról beszél, hogy bármi is van. Legyen itt a profétálás, legyen itt nyelveken szólás, legyen bármi itt, ha nincs szeretet közöttetek, akkor semmik vagytok. vagy ott van a gyülekezeti rendetlenség az 1 Korintus 14-ben, vagy a felemás iga a házasságban, a 2 Korintus 6-ban, vagy a hamis tanításoknak a megtűrése a 11. fejezetben. Csak néhány példa, melyekről ír az apostol, és ezeket próbálja helyre tenni a gyülekezet életében, hiszen oly nagy fájdalmakat, megkötözöttséget tud okozni egy közösségben a nem Isten szerint való élet és gondolkodás. Rettenetes fájdalmat tud okozni, drága testvérek, amikor az ember nem az Isten szerint gondolkodik. Azt mondja az ige, hogy átkozott az, aki a saját eszére támaszkodik. És a korintusi gyülekezetben ezért volt annyi teher, és ezért volt annyi fájdalom, mert nem az Isten szerint való életre törekedtek. A fejezetben felolvasott történetünk is az Isten hatalmára mutat rá elsősorban, mintsem a csodára. És hadd mondjam, drága testvérek, hogy nekünk nem a csodákra kell építenünk. Milyen szegényes az a hit, és milyen törékeny, ahol a csodákra építenek. Hányszor hallom, hogy ha ez a csoda bekövetkezik az életemben, akkor hinni fogok, vagy ha XY meggyógyul, vagy ha én meggyógyulok, akkor hinni fogok. És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy igaz az a közmondás, ami egyébként sajnos idézőjelben Biblia eredetű, hogy minden csoda 3 napig tart. Csodákra nem lehet építeni. És tudjátok, drága testvérek, hogy a Szentírás az nem a csodák könyve. Lehet benne olvasni csodálatos dolgokat. Meg lehet tapasztalni ma a 21. században is csodálatos dolgokat. Csak egy példa. Talán sokan tudják, sokan olvashatták a könyveit, a Híradó is beszámolt az elmúlt napokban, hogy Cseri Kálmán, úgy gondolom, hogy Magyarország evangélistája, papja hétfőn elhunyt a hajnali órákban. És tudjátok, drága testvérek, 20 évvel ezelőtt, pont 20 évvel ezelőtt az orvosok megállapítottak nála egy nagyon komoly rákbetegséget, a leukémiát, és annak a leukémiának is az egyik olyan faját, ami viszonylag gyors lefolyású, és hamar belehal az ember. És azt mondták az orvosok Kálmán bácsinak 2 évtizeddel ezelőtt, néhány hónapja, esetleg éve van, és ehhez képest Isten itt tartotta 20 évig. Csodálatos igehirdetései voltak, több mint 800 igehirdetése jelent meg könyvben, 4 évtizeden keresztül a pasaréti gyülekezetben, egy csoda volt. És olyan alázatos ember, hogy nem nagyon ismerek olyan alázatos embert. Pedig Isten olyan csodálatos módon megáldotta. És tényleg egy csoda volt ebben az országban az ő szolgálata, de különösen nagy csoda volt az, hogy Isten itt tartotta ezen betegség ellenére. De csodára nem lehet építeni. Csodára nem lehet építeni a hitet. És Pál apostol ezért beszél olyan szűkszavon, olyan tömören erről a jelenségről, erről az elragadtatásról. Mert azt mondja, hogy egyetlen egy dolog tartja meg az embert és az embernek a hitét, nem a csoda, hanem a kegyelem. A kegyelem. És ezért iratott meg nekünk itt a 21. században, 2017-ben, hogy Isten neked is azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. És éppen ezért, drága testvérek, a kegyelem az, amelyre rá akar mutatni Pál apostol, és erről a jézusi kegyelemről beszélhetünk mi alkalomról alkalomra, semmi másról. És nyilván megtapasztalhat az ember csodákat, ezek lehet, hogy megerősítik, De nekünk nem a csodákra kell építenünk. Lehet, hogy nagy csoda lett volna az életében, Pál apostol életében, hogyha az a tövis elvétetik. De akkor nem értette volna meg igazán, hogy az ő erőtlensége az éppen a kegyelemben erősödik meg. És Istennek van hatalma rendet tenni egy gyülekezetben, a személyes életekben. Istennek van ereje az erőtlent erőssé tenni. És ezért mondtam, hogy a Szentírás az nem a csodák könyve. És nem is fog olyasfajta csodát nyújtani, amit a világ szeretne, hogy nyújtson. Hát a sátán bepróbálkozott Jézusnál is. Azt mondja, ugor le. A templom párkányára állítatta Jézust, ugor le. És majd az angyalok meg fognak téged őrizni. Mekkora csoda lesz. És Jézus nem ugrik ebbe bele. Nem ugrik bele ebbe a kísértésbe, mert itt nem a csoda a számít. De gondoljatok bele, hogy Jézus körül rengetegen voltak olyanok, akik átélhettek csodákat. Vagy gondoljunk a 10 leprás történetére. Milyen döbbenetes, hogy mind a 10-et meggyógyítja, mind a 10-en megtisztulnak a leprából, de egyetlen egy valaki az, aki visszamegy. Egyetlen egy. Mind a 9 hálátlan marad. És a csoda csak addig tart, amíg meg nem gyógyul. És ezért nem lehet csodákra építeni. És a világ szeretne olyan fantasztikus dolgokat az emberek elé tárni. A világ szeretne nagy hajcihőt. Szeretne csodákat produkálni. Jézustól is vártak csodákat. De Jézus azt mondta, hogy kánai mennyegzőnél még nem jött el az ember fiának ideje. Mert tudta azt, hogy nem a csodák azok, amik itt számítanak. És tudjátok, drága testvérek, ez a könyv az ember elrontott életét rendbe tudja tenni. Az Isten szava, az Isten igéje. Ez a könyv arról szól, hogy az ember elrontott életét hogyan tudja rendbe tenni. És ezért olyan drága kincs számunkra az Isten szava, az Isten igéje. Ezért olyan drága kincs. Mert az Isten szavának van hatalma megeleveníteni embereket. Az elmúlt héten, férfi héten voltam Biatorbágyom. És olyan döbbenetes, hogy... Volt ott egy férfi, talán már említettem, mert máskor is találkoztam ezzel a férfival, egy 50-es, 60-as éveiben járó férfi, aki 2004-ben, 13 évvel ezelőtt szabadult az alkoholból, egy kőkemény alkoholista volt, egy kőkemény. Olyan szinten tönkretette az életét, hogy látszik a mozgásán, hogy nem tudja magát úgy koordinálni. Érződik a beszédén, hogy nem tud szépen összefüggően beszélni. Látszik az artikulációján, és látszik az egész megjelenésén. Olyan, amikor tényleg ránéz az ember egy alkoholistára, akkor arról ri az, hogy volt alkohol problémája, vagy van alkohol problémája. És ez az ember 2004-ben szabadult Dömösön, és azóta semmit, egy kortyot nem ivott. És olyan csodálatos módon tudott az Úrról bizonságot tenni, hogy Isten megszabadította őt. Maradtak következményei, a mája teljesen tönkrement. Maradt a következménye, hogy a felesége otthagyta, szétesett a család. Maradtak következményei. De őszintén el tudta mondani azt, hogy az Úr őt megszabadította. És megható volt, amikor úrvacsorát vettünk, még bort se ivott, hanem szőlőlevet kért. Mert azt mondta, hogy tudja, hogy neki Egy életen át ezzel kell küzdenie, de az Úr megszabadította. És azt a kő szívet, azt 20 szívvé formálta. Tudjátok, milyen csodálatos dolog, amikor egy ember élete így megváltozik? Na ez a csoda! Ez a csoda! Hogy egy ilyen tróger, alkoholista emberből ilyen ember lesz. Ez csoda! És az Isten szava ezt meg tudja tenni, és meg tudja cselekedni. Meg tudja. Igen, drága testvérek, ez a könyv arról szól, hogy hogyan tudod rendbe tenni az életedet. Amit a bűn átokát tesz az ember a családok életében, arra hogyan nyerhet bocsánatot, és hogyan lehet áldássá valakinek az élete Isten kezébe. Amikor Péter azt mondja, Jézus megkérdezi az ő tanítványaitól, hogy ti is el akartok hagyni engem. Akkor Péter azt mondja, hogy hát hová mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Tudjátok, drága testvérek, hogy az a könyv, amire mi építjük az életünket, az az élet beszéde. Az az élet beszéde. És erre az élet beszédére lehet, drága testvérek, építeni egy egész életet. Az élet beszéde az, amely tényleg át tudja formálni az embernek a szívét, az egész életét. Olyan döbbenetes, drága testvérek, a napokban olvastam ezt az igét Mózes 5. könyvéből, a 32. fejezetből, azt mondja, Mózes mondja, szívlejétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek benneteket. Fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg és teljesítsék ennek a törvénynek minden igéjét. Mert nem üres beszéd az számotokra, hanem az életet jelenti nektek. Tudjátok, drága testvérek, hányaknak az életet jelenti ez a könyv? És lehet, hogy neked ez sok könyv, vagy ez egy könyv a sok közül. Lehet. De hát, ha eljön majd az a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy ez az életnek a beszéde. És hogy erre érdemes építeni. És Pál apostol ezt ismerte föl. Hogy lehet Jézusra építeni. Tudnilik, Istennek van arra hatalma, hogy az én elrontott életemet a kezébe vegye, és az erőtlenségemre is győzelmet tudjon aratni. Mert tudjátok, kedves testvérek, hogy nem erős keresztényekre van szükség, hanem olyan erőtlenekre, akiknek erejük az Úrban van. Hát azt olvashatjuk Ézsaiás próféta könyvének ott a 40. fejezetében, azt mondja a 31. versben, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. De akiknek erejük az Úrban van, az erő pedig az engedelmességben van. Az Isten iránti engedelmesség tudja erőssé tenni az embert. Drága testvérem, tudunk-e mi vajon engedelmességben járni? Mert tudjátok, hatalmas különbség van az Isten nélküli élet és az Istennel való élet között. Ide tettem csak néhány dolgot. Hogy milyen az, amikor valaki Isten nélkül él, és milyen erőtlen élete van, és milyen az, amikor valaki Istennel él, és erőtlen az élete. Az Isten nélküli erőtlen élet, az bűnnel terhelt élet. Az engedetlen élet. A maga eszére támaszkodó élet. De az Istennel való erőtlen élet, az kegyelemmel erősített élet, az kegyelemből él. Az engedelmességben éli az életét. És nem a magam eszére támaszkodom, hanem az Isten vezet. Mert drága testvérek, óriási különbség van az Isten nélküli erőtlen élet és az Istennel élt erőtlen élet között. Az Isten iránti engedelmesség az nem erőtlenség, hanem Isten ereje bennem.
A mai világunkban az erőfitoktatása jellemző, sőt, még a gyülekezeteinkben, az egyházunkban is mennek az erősködések, mennek a hatalmi játszmák. És tudjátok, hogy el tud szomorítani engem, amikor akár házasságokban, akár gyülekezetekben, akár az egyházban mennek ezek a hatalmi játszmák. Hát nincsen annál borzasztóbb dolog. Nincsen. Amikor a férj felül akar kerekedni a feleségén, vagy a feleség a férjén. Amikor le akarja egyik győzni a másikat. Vagy amikor erőfitoktatás van egy gyülekezetben. És mennyire távol vagyunk attól, amiről itt Pál apostol beszél. Azt mondja, hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És tudom, hogy ezt a világ nem érti. Tudom, hogy a világ számára ez egy paradox, és nem tud ezzel mit kell. Mi az, hogy akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok? Na ez az, amire Pál apostol azt mondja, hogy a világ számára a kereszt az bolondság. Az bolondság. Nem fogja érteni. Nem fogja érteni a kereszt hatalmát, a kereszt erejét, pedig a Krisztus ereje a kereszt. Mert tudjátok, drága testvérek, hogy Jézus Krisztus nem azok a 15-20 centis szögek tartották a kereszten, hanem az Atyának való engedelmesség. Azt olvashatjuk, hogy ő engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért mondhatjuk azt, hogy Krisztus ereje a kereszt. Hogy én erre a keresztre tekintek, mert Krisztustól kapom a bocsánatot, hogy én ebből a bocsánatból élek. Ő nem akar mással dicsekedni, csupán két dologgal, az ő emberi erőtlenségével és Krisztus erejével. Krisztus ereje pedig a kereszt. És sokan azt gondolják, hogy Krisztus kereszten vívott haláltusája, aztán a halála az a gyengeség jele, és ő lett a vesztes. Hát ott megkísértették Jézust, még ott a kereszt alatt is azt mondta az egyik főpap, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Na nézzük, tegyél csodát! Ott vannak a vastag szögek, átszegezve a kezeid, lábaid. Gyere le a keresztről, akkor majd hiszünk neked, mondták. De Jézus éppen attól lett győztes, hogy nem jött le a keresztről. Éppen úgy aratott győzelmet, hogy fennmaradt a kereszten. És nem vesztes lett, hanem győztes. Pedig éppen talán azzal aratott volna győzelmet a világ gondolkodása szerint, hogy lejött volna a keresztről, de nem. Ő a kereszten maradt és engedelmeskedett a halálig, ahogy olvashatjuk az igében, a halálig, mégpedig a kereszt halálig, és nem jött le a keresztről. Az ő halála lett a bűn felett aratott győzelem. Az ő győzelme lett az a hívő ember ereje. És az ember akkor arathat győzelmet, ha engedelmességben jár. Mert tudjátok, drága testvérek, az ember győzelme az engedelmesség. Hogy tudok-e engedelmességben járni? Tudom-e alávetni magamat annak, amit Isten mond? Tudjátok, azért erőtlen ma a kereszténység, mert nem engedelmességben jár. Nézzétek meg a hívőket, csak nézzetek magatok körül szét, vagy esetleg nézzétek meg a saját életeteket. Azt mondjátok, hívők vagytok. De az engedelmesség nincs az életetekben. Tudjátok, a hit és az engedelmesség az összetartozik. Tudjátok, mi az engedelmesség? Ez sokan, és a világban ez megfigyelhető. A világban azt mondják, hogy persze, hát én hiszek Istenben. Nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy nem hisznek. A legtöbbük azt mondja, hogy hisz Istenben. Tudjátok, mi az engedelmesség? Az engedelmesség az, hogy én hiszek Istennek. Óriási különbség. Hiszen azt olvasjuk a Bibliában, hogy még az ördögök is hisznek. Hisznek Istenben. Na, hát ők sokkal jobban tudják, mint te meg én, hogy Jézusnak a halála Mit válthat ki egy ember életéből? Sokkal jobban tudják. De más Istenben hinni, meg más Istennek hinni. És az engedelmesség az, hogy én alávetem magam Istennek. Ha ő ezt mondja, akkor még hogyha a világ összes embere mást mond, én akkor is Istennek hiszek. De ez az engedelmesség. És az ember akkor arathat győzelmet, hogyha engedelmességben jár. A hívő ember az engedelmességben kell, hogy járjon. Ha nem jár engedelmességben, ha engedetlen, akkor nem hívő. Akkor ennyire egyszerű. Akkor nem hívő. Én három tartó oszlopot, tartó pillért írtam ide, az igazi hitnek a tartó oszlopai. Azaz Isten ismerete, a bizalom és az engedelmesség. Ez a három. És ezen a három tartó oszlopon kell, hogy nyugodjon az igazi hit. Drága testvérek, számunkra azért iratott meg a Biblia, hogy ismerjük meg az Istent ebből. Az Istenek a munkáját, az Istenek a hatalmát, hogy ismerjük meg egészen személyesen és valóságosan, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy kicsoda Jézus. És hogy azt a bizalmat, azt én belé szeretném vetni. És azt, amit ő mond, annak én szeretnék engedelmeskedni. Ez az igazi hitnek a tartó oszlopai. És ha van mivel dicsekedni, akkor éppen az, hogy a mélységekben, a nehézségekben is rendíthetetlen volt az a kőszikla, amire építettem, mégpedig Jézus Krisztus. Hogy ezeknek a tartó oszlopaknak az alapja nem más, mint Jézus. Az ismeret, a bizalom és az engedelmesség. Kárpátalján volt egy lelkész, aki minden héten szombaton, gondoljatok bele, minden héten szombaton délben elment a kocsmába és hulla részegre itta magát. Majd a kocsma zárása előtt fél órával érte ment a gyülekezetnek a gondnoka egy talicskával, hogy hazavigye. És a kommunisták azt mondták ott Ukrajnában, hogy őt nem kell elvinni, mert úgysem építi az Isten országát. Csak a komoly, hívő, engedelmességben járó igehirdetőket vitték el, az ilyeneket nem. Mert nem jártak engedelmességbe. Ezek az emberek, ezek nem építették, hanem rombolták ezeket a tartóoszlopokat, és rombolták az Isten ügyét és egyházát. Aki nem jár engedelmességben, az így fogja végezni. Tudsz-e dicsekedni, drága testvérem, az erőtlenségeiddel? A keresztben látod-e az életednek az erejét? Ez egy fontos kérdés ezen a mai alkalmon. A napokban hallottam egy történetet, ami nagyon megdöbbentő volt számomra. A 18. században Franciaországban egy nagyon komoly és rettenetes keresztény üldözés volt, és a hívő engedelmességben járó nőket és asszonyokat összefogdosták, és egy hatalmas toronyba zárták, több zárkába. És Mária Durán így került 15 évesen egy ilyen zárkába, és gondoljatok bele, hogy minden nap vittek neki egy dokumentumot, minden nap vittek neki egy papírt, amiben az állt, hogy imádkozhatok minden nap, olvashatok Bibliát minden nap, járhatok gyülekezetbe minden nap, de ígérjétek meg, hogy nem beszéltek Jézusról. És ezt a papírt, ezt a dokumentumot kellett volna aláírnunk, és minden nap vitték a zárkájukba. Minden nap. És ez a 15 éves hívő engedelmességben járó lány 38 évet töltött a zárkában. 38 évet. Úgy, hogy minden nap vitték ezt a papírt. Nem írta alá, mert engedelmességben akart járni. És ha aláírta volna, akkor biztos nem jegyezték volna föl ezt a történetet. De ő hűséges volt, engedelmességben járt, és majd 38 év után, mikor felszámolták ezt a keresztény üldözést, a zárkákat kiengedték. És a zárka falára, amikor ott ezek a felszabadítók bementek ebbe a toronyba, mindegyik zárkába, akik hűségesek maradtak, mindegyik zárkának a falára oda volt karcolva, hogy resistent, azaz ellenállás. Ők ellenálltak, és engedelmességben jártak. És ez a lány hosszú évtizedeken keresztül engedelmességben tudott járni, és ereje abban a keresztben volt, ami számára az életet jelentette. És ő ezzel a kereszttel dicsekedett. Drága testvérem, tudsz-e így a te erőtlenségeddel és Isten erejével dicsekedni, ahogy Pál apostol is tette? De jó lenne, ha nem magamutogató életet, hanem Krisztusnak engedelmeskedő és Krisztusra mutató életet tudnánk élni. És el tudnánk mondani Pál apostollal együtt, amit megtapasztalt, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Hát adja az Úr, hogy erre a kegyelemre tudjunk tekinteni minden nap, és ebből a kegyelemből tudjunk élni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy győzelmet alattál a bűn és halál felett. És köszönjük, hogy ebben telhet a mi erőnk. Köszönjük, hogy a te népedet így viszed győzelemre. Ebben az erőtlenségben így tudod erőssé tenni. Köszönjük, hogy a te drága szavad ezt ki tudja munkálni az én életemben és mindannyiunk életében. Amen.